Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 18. fejezetből, a 21. verstől a 35. versig. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből kifizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Ekkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadod, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra robbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtotok mindenki az ő atya fiának.
Imádkozzunk! Mennyei atyánk, aki a történelemnek ura vagy, és aki kezedben tartod nem csak a mi személyes életünket, hanem ennek az egész világnak a menetét, áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged ezen a mai vasárnapon. Urunk, amikor megemlékezünk arról a forradalomról, amely 55 éve zajlott ebben a városban, akkor ezzel együtt megköszönjük neked azt, hogy ma egy olyan világban élhetünk, ahol szabadság van, ahol téged bárki szabadon megvalhat és dicsőíthet ebben az országban, ahol hatalmas lehetőségeket adtál, hogy te rólad beszéljünk a nyilvános életben, börtönben, iskolában. Urunk, köszönjük neked azt, hogy ugyanakkor a kérdéseinkkel, a nehézségekkel kapcsolatban, hogy ez a világ vajon merre tart, és milyen más módon fosztatunk meg a szabadságtól, te jelen vagy, te vigasztalsz, te vezetsz, és azt mondod, hogy akármerre is tart ennek a világnak az élete, és benne a miénk, te nem távozol el tőlünk. Urunk és Istenünk, ebben a történetben, amit hallottunk, úgy mutattad meg magadat, mint aki hatalmas király vagy, aki nem behajtod az adósságot, hanem elengeded. Köszönjük ezt a nagy titkot, ezt a nagy ajándékot, hogy azért lehetünk a népednek tagjai, mert az Úr Jézus Krisztusban minden adósságunkat elengedted. Köszönjük azt a hatalmas nagy szabadságot, amit abban kaptunk, hogy te a mindenható Isten, a történelem ura, a legnagyobb király, mennyei atyánká lettél, és a Krisztusban magadhoz öleltél bennünket. Megmostál, megtisztítottál, új ruhát adtál ránk, a jelenlétedbe hívtál. És így jövünk ma reggel, Urunk, hálát adva neked, örvendezve benned, megköszönve az ajándékaidat, amelyel megajándékoztál bennünket ezen a héten, eléd hozva az életünket, a gondolatainkat, a terveinket, az érzéseinket. És ugyanakkor, Urunk, eléd hozzuk a harcainkat, a konfliktusainkat, a háborúságainkat is. Hiszen valóban mi vagyunk az a szolga, aki bár az elengedett adósság örömében élhetne, de mégis a másikat folytogatja. Bocsásd meg minden haragunkat, indulatunkat, bosszúszomjunkat. Bocsásd meg minden bántó szót, minden hiába való panaszt, minden haragból, szeretetlenségből való tettet, minden mulasztást, amikor azért nem tettünk meg valamit, mert haragudtunk a másikra, mert bosszú volt bennünk iránta. Urunk, bocsásd meg ezt nekünk. Az Úr Jézus Krisztusért, és állíts most magad elé. Áraszt ki ránk szent lelkedet. Szólíts meg bennünket ígédből. Formálj minket, mint a te népedet. Beszélj hozzánk, jöjj közel. Megvalljuk neked, Urunk, hogy rád van szükségünk. Hogy téged akarunk hallani, hogy veled akarunk találkozni. Hogy te veled akarunk beteljesedni. Hogy a te orcád, a te képed legyen az, ami kirajzolódik bennünk. Így kérünk, Urunk, hogy jöjj és találkozz most velünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom, a 4. fejezetet. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült, annak testvérét Ábelt. Ábel jupásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak, hol van Ábel a testvéred? Káin azt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt hozzá, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. És Káin a feleségével hált, aki terhes lett, és megszülte Énokot. Majd várost épített Káin, és a fia nevéről Énoknak nevezte el. Énoknak született Írád, Írád nemzette Mehujáélt, Mehujáél nemzette Metusáélt, és Metusáél nemzette Lámeket. Lámek két feleséget vett magának, az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá. Ádá szülte Jábált. Ő lett a sátorlakók és pásztorok ősatja. Testvérének Júbál volt a neve. Ő lett minden citerás és fuvolás ősatja. Cillá is szült Tubalkaint mindenféle réz és vasszerszám kovács mesterét, továbbá Tubalkain húgát Naamát. Egyszer azt mondta Lámek a feleségeinek. Ádá és Cilla, hallgassatok szómra, Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Embert öltem, mert megsebzett, ifjút, mert megütött. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Ádám újból a feleségével hált, és az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta. Adott nekem Isten más utódot, Ábel helyett, akit meggyilkolt Káin. Sétnek is született fia, akit Énosnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Ahogy folytatjuk a kezdetek történeteinek a továbbolvasását, a teremtés történet és a bűnbeesett történet után, és eljutunk ide a 4. fejezetéhez, Mózes első könyvének, olvasunk ebben egy olyan verset, ami központi ma a számunkra. Elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. Ha bibliai nyelven fogalmazunk, akkor mindannyiunk élete, ennek a világnak az élete, az emberiség élete Édentől keletre zajlik. Ha mai nyelven akarjuk ezt megfogalmazni, akkor azt kell mondanunk, hogy az emberiség bizonyos értelemben hontalanná lett. Mindannyian elvesztettük az igazi otthont, az Isten közelségét, a kertet, az Édent. Mindannyian hontalanná lettünk, hajléktalanná lettünk, bizonyos értelemben az életünk Édentől keletre zajlik. Azért mondom ezt, mert ha valaki olvassa Mózes első könyvét, akkor rájön arra, hogy az Édentől keletre kifejezés az Isten jelenlététől való távolságra mutat. Ennek a könyvnek a szóhasználatában, aki keletre tart, az mindig Istentől távolodik. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki kelet felé elindul, akkor Istentől távolodunk, de van ebben a könyvben a szerzőnek egy olyan szóhasználata, hogy aki keletre megy, akiről azt akarja mondani, hogy Isten színétől elmegy, Isten jelenlétéből távozik, sokszor azt olvassuk, hogy az elment keletre, az keletre tart, lót, keletre megy, meg többen. Mi történik az emberrel Édentől keletre? Mi történik az emberrel, miután fellázadt az Úr ellen, és kiüzetett a paradicsomból? A ma olvasott szakasz azt beszéli el, hogy hogyan bontakozik ki mindaz, amiről a teremtés és a bűneset történetében eddig hallottunk. Lássuk hát azt, hogy először hogyan bontakozik ki az emberi alkotókészség, az emberi képesség, az emberi kreativitás, amiről hallottunk. Aztán hogyan bontakozik ki, hogyan terjed el a romlás, és hogyan mélyül el, bontakozik ki az isteni kegyelem. Nézzük először a képességeink kibontakozását. Ugye múlt héten arról azt olvastuk, amikor az első emberpár eszik a jó és rossz tudásának a fájáról, amivel kapcsolatban Isten azt mondta, hogy ha esztek abból, meghaltok. A halál azonban nem azonnali nem létet jelentett. Nem arról van szó, hogy Ádám és Éva összeestek volna holtan, és mindennek vége lett volna. Hanem azt láttuk, hogy az életük minden részét ugyanakkor elborítja a küszködés, a harc egymással, a termőfölddel, a kígyóval, a gonosszal, hogy egy napon majd aztán visszatérjenek oda, ahonnan vétettek, így fejezi be Isten akkor ott az ítéletét, hogy porból lettél, porból vétettél, porrá leszel. A halál tehát folyamatosan, fokozatosan teljesedik ki az ember életében. A Szentíró azt is elénk adja ebben a fejezetben, a 4. fejezetben már, hogy hogyan bontakozik ki, amit Isten korábban így mondott, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, egy másik ilyen olvastuk, műveljétek és őrizzétek a földet. Először megszületik Káin és Ábel, majd egy másik leszármazotthoz, Lámekhez kapcsolódóan betekintést nyerünk abba, hogy hogyan alakul az Ádámtól számított 7. generáció élete. Az emberben kibontakoznak azok a képességek, amelyekkel Isten felruházta a saját képére teremtett lényt. Ádám és Éva, majd Káin és felesége, majd a leszármazottaik szaporodnak és sokasodnak. Amit Isten mondott kezdetben, Az itt történik. Kibontakozik. Ezzel együtt meghódítják a földet, művelik azt. Káin földművelő lesz, Ábel juhpásztor, beszéltünk arról, hogy a teremtői munka, az alkotói munka, hogy a meglévőt formálja az ember. Isten erre alkotott bennünket. Aztán hamarosan Káin megépíti az első várost. Ugye a város az a hely, ahol az ember biztonságot, védelmet próbál magának találni. És amint látniuk, az Isten elől menekülő Káinnak jó oka volt arra, hogy megpróbáljon biztonságot és védelmet találni. Mégis, miközben francia szociológusnak, teológusnak, Jacques Ellulnek igaza van abban, aki azt mondja, hogy az első város a Bibliában, amit Káin épít, az nem más, mint Káin gyilkosságának és Isten oltalmát elutasító hűtlenségének a direkt következménye. Mert Isten azt mondta, hogy bujdosó leszel, kóborló. Ő pedig azt mondja, hogy nem, építsünk város, telepedjünk le, találjuk meg az emberi biztonságot. Az első város az ez. Mégis ezzel együtt azt kell látni, hogy a Biblia nem város ellenes. Ha a Biblia úgy tekintene a városra, mint ami gonosz, akkor ez végigmenne a Biblián. A város az a hely, ahol az emberek összejönnek, elmennek Istentől, mert kényelmesebbé teszik az életüket, berendezik magukat, van fény, nem kell a természettel együtt élni, nem kell annyira Istenre figyelni. A város, ahol összeszövetkeznek, Édentől Keletre az Isten nélküli emberek, és igazából az igazi hívő életet vidéken lehet csak élni, természet közelben. De nem mondja ezt a Biblia, hiszen az egész Bibliában, majd ahogy a nagy történetet látni fogjuk, a végső kicsengése a Jelenések könyvének, hogy Isten egy várost alkot, a mennyei Jeruzsálem száll le. A város nem negatív, nem démoni, nem bűnös, még ha az első város, igaz, az embernek az Isten előli meneküléséből születik. Rendezzük be, oldjuk meg, legyen biztonságunk. Szóval Káin várost épít. Aztán ebben a városban azt látjuk, ebben a városban bontakozik ki a technika és a művészet, amin keresztül Isten az ember életét akarja jobbá tenni, ezért adta ezeket a lehetőségeket. Mert Lámek egyik fia, ő a sátorlakok és a pásztorok ősatja, Júbáról azonban azt olvassuk, hogy ő a citerások és a fuvolások ősatja, Tubal-Káin pedig a réz és a vasszerszámok kovácsmestere. Művészet, zene és művészet, illetve kézművesség, aztán technológia, ipar. Persze zene és művészet van, mindig volt, és most is van, meg technika is, vidéken is, de az nem kérdés, hogy általában a város az a hely, ahol a legnagyobb technológiai fejlesztések megszületnek, ahol a legnagyobb műalkotások megszületnek. A város az a hely, ahonnan politikai, gazdasági és kulturális értelemben is, ahol hatalom van, ahol befolyás születik. A város határozza meg, hogy mi történik vidéken. Egy országban a város, a főváros, meg a meghatározó városok, vagy ma már az egész világban, a globális világban, azok határozzák meg, hogy mi a trend, hogy hogyan gondolkodnak a világ többi részén, hogy hogyan élünk. Ez mind a városból jön. Mindebből következik, hogy Istennek nagyon fontos, ami a városban zajlik. És tegyük hozzá, hogy ez különlegesen így van ma, amikor körülbelül 10 éve már, de a történelemben először az emberiség több mint fele városokban lakik. És ami a következő 30-40-50 évben még növekedni fog. Ezekben az években Kínában például évente nagyságrendileg 21 millió lakosú város történik. Olyan mértékben áradnak be vidékről városba az emberek. Istennek nem mindegy, hogy mi történik a városban. Mit látunk tehát eddig ebben a történetben? Azt, hogy bár az ember Édentől Keletre van, Isten jelenlétéből távolodóan, de az emberiség sokasodik, szaporodik, épít, alkot, gazdagít, azaz betölti Istentől való hivatását abban, hogy uralkodjon a világban, hogy művelje, hogy hódítsa meg. Persze érezzük, hogy van közben egy másik történet is, ami szintén kibontakozik, és ez a romlás kibontakozása. Ebben a szakaszban lényegében két történetet olvasunk, ami nevekhez kapcsolódik, ugye Káin és Ábel története, majd Lámek története, amihez oda kapcsolódik egy pici a harmadik gyerekről, Sétről. Ezt a két történetet, Káin és Ábel, illetve Lámek történetét nem csak az köti össze, hogy Lámek Káinnak az ők unokája, hanem az is összeköti, hogy mind Káin, mind Lámek gyilkosok. Azt látjuk a negyedik fejezetben, hogy milyen módon bontakozik ki a bűn. Hogy a bűn, ami megszületik, ahogy elszakad Ádám és Éva Istentől, az hogyan változik az emberiséggel, és újabb arcokat ölt, ahogy az ember élet új és új irányokba fejlődik. Nézzük hát ezt a két történetet. Káin és Ábel története. Ádám és Éva történetében azt láttuk, hogy hogyan romlik meg férfi és nő között a kapcsolat, amikor engedetlenek Istennel, és hogyan kezdik el egymásra hárítani azt, ami történt, illetve Ádám hárítja Évára, Éva pedig tovább. Ez a megromlott kapcsolat, ami az ő életükben megjelenik, a szégyen, a vádaskodás, az elrejtőzés, ahogy elrejtőznek egymás elől, ez a két fiúk között tovább mélyül, és testvérgyilkosságba torkollik. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogy ami Káinnal és Ábellel történik, az sem független az ő Istennel, Káin Istennel való kapcsolatától. Hiszen Káin dühét és keserűségét az okozza, hogy amikor Édentől keletre is Isten jelen van, amikor odaviszik az áldozatukat Isten elé, akkor azt olvassuk, hogy Isten rátekint Ábelre és az ő áldozatára, Káinra és az ő áldozatára pedig nem tekint. Ez a bibliai szakasz nem ad magyarázatot arra, hogy Isten miért cselekszik így. De az előbbiek, amit eddig olvastunk fényében, meg az egész Biblia fényében, nyilvánvaló, hogy ez nem valami szeszélyeskedés Isten részéről, hanem valami oka van annak, amiért Isten az egyiket elfogadja, a másikat nem fogadja el. Isten szabadon választ, nem? Isten szabadon dönt, nem szeszélyességből, valami miatt, szabadon dönt, hogy mit tesz Káinnal és mit tesz Ábellel. Nem elutasítja Káint. Később megjelenik, beszél vele. Eljön hozzá, törődik vele. De Isten szabadon dönt, és azt mondja, hogy esetleg, hogy Ábelét elfogadom, Káinét nem. Ki tudja, mi volt a szívében? Nem tudjuk. És mi az, amit nem tűr el az ember, Káin, Édentől keletre? Hogy Isten szabadon döntsön. Hogy Isten legyen. Hogy Isten független legyen tőle. Hogy Isten ne azt tegye, amit ő akar, és ő vár attól, hogy Istennek mit kellene tenni. Kire haragszik meg Káin? Kivel van az elsődleges gondja? Istennel. Kin veri mindezt le? Ábelem. Káint felháborítja, hogy Isten Istenként cselekszik, és ebből fakad a dühe, az irítsége, a gyűlölete a testvére iránt. És ahogy mondtam, Isten nem hagyja ennyiben, törődik vele, eljön, és megszólítja, lehetőséget ad a változásra, arra, hogy megállítsa azt, ami elindult, a bűn kibontakozását. És azt mondja, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ezzel Isten azt mondja, hogy a szó ezt jelenti, hogy a bűn, ami elindult benned, az olyan, mint a vadállat, ami a prédára készül ráugrani. Ezt a képet használja. Rád vágyódik, rád akar ugrani, el akar pusztítani. És mit mond Isten? Amit kezdetben is mondott az embernek. Uralkodj! Hódítsd meg! Védj uralmat rajta! Édentől keletre. Nem az történt, hogy automatikusan már csak bűnt tud tenni az ember. És az se történt, hogy Isten eltűnt volna a történetéből. Káin azonban nem uralkodik, hanem megöli a testvérét. És nézzük meg, hogy mi lesz a következmény. Isten ítélete nyomán el kell hagynia a földet. Bújdosóvá lesz, amíg le nem telepszik majd. És nézzétek meg, hogy a szerző lélektani éles látását azzal a kapcsolatban, hogy az erőszak okozója egész életében utána az erőszaktól retteg. Azt mondja, hogy nem bírom elhordozni a büntetésemet, bárki rám talál, meggyilkolhat. És aztán megépíti a várost, vajon megszabadította-e Káint a kóborlás, az otthontalanság, a védtelenség, a rettegés démonaitól a város, amit épített. Igazán is a szívem éljén. Szerintem nem. Nézzük a másik történetet, Lámek gyilkosságát, összehasonlítva Káinéval. És azt látjuk, hogy hogyan mélyül el a gonoszság, hogyan keményedik meg az ember szíve, és hogyan intézményesül a bűn. Az első, ami szembe tűnik, hogy Lámeket megsebezte egy ifjú, egy gyerek, és Lámek ezért őt meggyilkolta. Ráadásul nem hirtelen felindulásból elkövetett aránytalan bosszúval találjuk magunkat szemben, hogy akkorát csapott vissza dühébe, hogy meghalt, hanem nagyon tudatos tettről van szó, hiszen dicsekszik, azt mondja feleségeinek, Ádá és Cillá, hallgassatok szómra, lámok asszonyai, figyeljetek mondásomra, ha hétszeres a bosszú Káinért, generációkon keresztül, ott van a történet, 77-szeres Lámekért. Dicsőíti a bűnt, és hősi éneket énekel. Ez egy hősi ének a Bibliában, az első hősi ének, amit önmagáról énekel. Mi történt? Nézzétek meg, amikor Isten szembesítette Ádámot azzal, hogy mit tett, hogy történt? Isten azt mondja, hol vagy? Ádám azt mondja, hogy elbújtam, elrejtőztem. Ettél a fáról az asszony mit csinál? Elbújik, de elismeri, mi történt. Amikor az Úr számon kéri Káint, hol van a te testvéred? Mi közöm hozzá? Nem tudok róla semmit. Ő már tagad. Ádám hárított, elismerte, amit tett, de hárított. Káin tagad. Mi közöm hozzá? Miért kéne tudnom, hogy hol az én testvérem? Lámek történetében azonban Isten meg sem jelenik. Nem kérdezi Isten, hogy Lámek, mit tettél, hol voltál, hol az az ifjú? Semmi. Isten meg sem jelenik. Ádám áthárítja a felelősséget, Káin letagadná a tettét, nem tudja, Lámek pedig dicsekszik vele. Nem ugyanezt történik ma is? Sokszor az egyén életében. Először tudjuk, hogy mit teszünk, de egy kicsit menteketődzünk. Másodszor letagadjuk. Semmi közünk hozzá, harmadszor pedig, a számokat értsük jól, büszkén vállaljuk, és büszkék vagyunk rá, neki így kell lenni. Nem ez történik a társadalomban? Amiért ma számos ember büszke arra, amit néhány évtizeddel ezelőtt alapvetően szégyelt volna. Édentől keletre élünk. Aztán tovább nézzük, mi történik Lámek városában. Beszéltünk a művészetről, meg a technikáról. Ahogy mondtam, ez a vers, amit Ládám az asszonyainak mond, ez az első hőskölteménye, de ez a második vers, a második műalkotása, az embernek a második költői éneke Mózes első könyvében. Az első az volt, amikor Ádám azt mondta, hogy ez már testemből való test, csontomból való csont, az héber költészet. A költészet, a művészet itt már gyűlölettel van tele. Itt már annak az eszközévé lesz, hogy gyűlöletet szítson. És a technika, ha fel van szerelve minden fegyverrel Lámek, akkor nagyon könnyű bárkit egy mozdulattal meggyilkolni. Két felesége van, ami szintén nagyon távol van attól, ami Isten terve volt férfi és nő kapcsolatára. Hogy milyen messze menő következménye van annak, amit Lámek tesz, azt így foglalja össze egy teológus. Káin utódainak civilizációja igen hatékonynak bizonyult a bűn intézményessé szilárdítását illetően. Lámek olyan szabályt állít fel, amelyet a nemzetsége be is tart. És ez véget nem érő vérbosszúra sodorja őket. Így az erőszak, mondja, törvénybe iktatódik. Ez lesz a norma. Társadalmi tényezővé válik, sőt időnként még a hűség és áldozatkészség erényeit is magára öltheti, hiszen Lámek utódai ezentúl kötelességüknek tartják a bosszút. akkor vagy hűséges a családhoz, a családi értékekhez, ha elvégzed a vérbosszút. Számos társadalomban a mai napon ez van. Azt mondja, hogy a bűn szabályosan hagyományozódik. Rendszerré lesz, intézményé lesz. Így lesz normálissá. Egyre világosabban kiformálódik előttünk a város története, a mi városunk története. Nem egyszerre benne van, jelen van benne az isteni akarat és szándék, építeni, alkotni, létrehozni, amit Isten ránk bízott. Másodszor meg, amit Istentől kapunk, az ő ajándékait mire használjuk? Hogy roncsunk, hogy tomboljunk, hogy Isten ellen használjuk, amit tőle kaptunk. Előttünk van valahol a civilizációnak a története. Növekszik a hatalmunk, bővülnek a lehetőségeink, és sokasodik a gonoszság. Együtt a kettő. Pont akkor hallottam ezt a hírt, amikor ezt írtam. Nemzetközi hír, hogy meghalt egy 2 éves kislány, akit Pekingben 2-szer egymás után elütött egy-egy mikrobusz. Az történt, hogy a kislány elkoborolt otthonról, és az út szélén játszott. Jött egy mikrobusz, és elütötte. A kislány véresen ott feküdt az út szélén. A térfigyelő kamera felvételei alapján 18 ember ment el mellette, gyalog vagy robogóval. Ránézett, mutatja a kamera, többen ránéznek, és nem tett semmit. 18 ember. Utána jött egy másik jármű, ami megint elütötte. Végül egy írástudatlan szemetes, aki ott dolgozott, húzta ki a járdára. És akkor napokig kórházban volt, és aztán meghalt. Az egész országot megrázta a kislány halála. Tehát körbe ment interneten, és ezt a kérdést teszik fel sokan most Kínában, hogy mi történt velünk? Hova kerültünk? Milyen lett az ember? Édentől keletre. És akkor mit mondhatunk innentől? Valahol a kérdés az, hogy Mózes első könyvének az első 11 fejezete az egy nagy egység a Bibliában. Úgy nevezik, hogy őstörténet. És a 4. fejezetben, amit most olvastunk, világosan elénk tárult az örvény. Kérdés, hogy vajon van-e még lejjebb? Kérdés, hogy vajon lesz-e megállás? Létezik-e fordulat? Mit mond még el az őstörténet az emberről, Istenről? Ha tovább olvassuk, már nem fogjuk ebben a sorozatban, ha tovább olvassuk, akkor azt látjuk, hogy ahogy szaporodik az emberi faj, úgy szaporodik el, mind mennyiségében, mind minőségében az emberi gonoszság. Jön az özönvíz története, ahol Isten megbánja, hogy teremtett, és visszájára fordítja a teremtést. Majd Bábel története mutatja, jelöli ki azt az irányt, hogy mi is van Édentől keletre. Ugyanakkor látni kell azt is, amire bibliamagyarázók is felhívják a figyelmet, hogy minden bűnt követő isteni ítélettel együtt megjelenik Istennek a törődése, a gondoskodása, szeretete, a kegyelme. Az is elmélyül ebben a történetben. Az első emberpárnak Isten, akik mezítelennek találják magukat, Isten ruhát készít és felöltözteti őket. Ez a védelemnek a jele, a törődésnek a jele. Káinról azt olvassuk, amikor Káin panaszkodik, hogy bárki megölhet, Isten jelet tett a Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Nem tudjuk, mi ez a jel. Megjelöli, ott a védelem. Senki nem ütheti agyon. Isten mindvégig Isten akar lenni az embernek, Édentől keletre is. Hogy az ember távolodik, de Isten ott akar lenni, jelen akar lenni. Lámek történetében azonban, ahogy mondtam, Isten nem jelenik meg, és Lámek történetében nem olvasunk a kegyelemnek a jeléről Lámekhez kötődően. Ugyanakkor a fejezet végén olvasunk egy újabb gyermek születéséről. És akkor megszületik, azt mondja Éva, adott nekem Isten más utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. Ő lesz Sét. Aztán fia született Sétnek, olvassuk, és akkor kezdték el segítségül hívni az Úr nevét. Ez nagyon fontos. Amikor elkezdik segítségül hívni az Úr nevét, az azt jelenti, hogy létrejön egy szervezet istentiszteleti kultusz. Létrejön egy olyan közösség, akik szervezetten, rendszeresen, tudatosan segítségül hívják az Urat. Létrejön egy olyan közösség, egy olyan vonal, egy olyan irány, amelyik ellenszegül a gonoszság civilizációjának. Lámek vonala intézményesíti a gonoszságot, de Isten elindít, elplántál egy újabb magot, egy újabb életet, egy újabb lehetőséget, amelyben az emberek segítségül hívják őt. Sét utódja Noé, ez egyedül, aki megmarad. Noé utódja Ábrahám, akit az Új Szövetség úgy is nevez, hogy minden hívők atya. És itt egy óriási nagy bibliai igazság tárul fel előttünk, abban, ahogy kibontakozik az ember képessége, és kibontakozik az ember romlása. Pár így fogalmazza ezt meg, hogy ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárat a kegyelem. Ettől lesz ez a történet reménnyel teli. Isten végtelen szeretetét és a teremtett világ iránti hűségét és odaadását kell ebben látnod. Hogy ott van ennek a jele, Isten szeretetének a jele, ott van minden ponton. Ott van a jele minden fordulatnál. Ott van a jele minden jogos ítéletben. Édentől keletre, Istentől távolodva nem szűnik meg az irántunk való szeretete. Az emberek iránt való jósága és hűsége, sőt, ahogy egyre távolodunk tőle, egyre jobban eltávolodunk tőle, ő egészen közel jön hozzánk, sét vonalában, egyszer jóval később megszületik az Úr Jézus Krisztus. Sét, Noé, Ábrahám, Izrael, és ezt a vonalat, amit Isten elindít, elplántál, mélyíti el, terjeszti ki, gyökerezteti meg ebben a világban Jézus személyében. Legyünk magyarázkodó Ádámok vagy Évák, gyűlölködéssel, irítséggel teli tagadó Kainok, bűnnel dicsekvő Lámekek. Azt mondja ez ma, hogy segítségül hívhatod az ő nevét. Pál máshol azt írja, hogy mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, mert megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Mit jelent ez? Befejezésről. Mit jelent ez? Mit jelent beleplántáltatni azoknak a közösségébe, akik segítségül hívják az Úr nevét? A kérdés az, hogy melyik nemzetséghez szeretnél tartozni? Melyik várost akarod építeni? Az ajándékaiddal, a képességeiddel. Melyik 77-szeres törvényt akarod betölteni? Amikor Jézus azt mondja Péternek, Péter oda megy Jézushoz, hogy hányszor bocsáthatok meg a testvéremnek, még 7-szer is? És Jézus azt mondja, hogy nem 7-szer, hanem 77-szer. Tudjátok, hogy Lámekkel szemben mondja ezt. Melyik 77-szeres törvényben akarunk járni? Káin Lámeké, vagy Sét Jézus Krisztusi? A jó hír, az örömhír az, hogy Isten Jézus Krisztusban utánunk jött. Hogy azt mondja, hogy hívjuk segítségül az ő nevét. Élhetünk városban, vagy élhetünk falun. Krisztusban megtalálhatjuk az igazi otthonunkat. Élhetünk városban, vagy élhetünk falun. Krisztusban megtalálhatjuk az igazi biztonságunkat. Abban a Krisztusban, aki nem tett semmi gonoszt, aki nem ütött meg senkit, aki nem sebzett meg senkit, aki tele volt kegyelemmel és igazsággal, és 77-szeres, vagy mondjuk így, 77-szeres volt a bosszú, amit Isten fiára, Jézusra mértek. A káini lelkületünk vitte őt a pusztulásba, nem? Ugyanez volt a baj? Ki bírta elviselni Jézus tökéletességét? Ki bírja elviselni Jézus igazságát? Ki bírja elhordozni az ő együttérzését? Ki bírja ki az ő atyához visszahívó szavát? Kinek kell, hogy Jézus azt tanítsa, hogy 77-szer bocsássunk meg? Kinek, ki bírja elhordozni, hogy azt mondja, hogy felelősek vagyunk Isten előtt, és felelősek vagyunk a másik emberért? És Káinként ontotta az ember Jézus vérét. És utána mi lett ma? ma meg lámekként dicsekszünk. Bocs, már kinőttem ezekből az istenes mesékből. Kinek kell ez? És közben építjük a saját városunk, amiben mi vagyunk a középpontba, telve haraggal, irigységgel. És csak annyit mond most, hogy szeretnél-e valami újat? Valami egészen mást? Mert ha igen, csak hívj engem segítségül. Fogadd el a bocsánatom, és kiárad a kegyelem. És képes leszel elindulni azon az úton, amikor megbékélhetsz másokkal, kiléphetsz a gyűlölet és a harag köreiből, és megláthatod, hogy hogyan építed az Isten városát a munkáddal, a hétköznapoddal, a mindennapaiddal ebben a világban, Édentől keletre. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nem csak az egekig vagy a felhőkig ér a te kegyelmed, sokkal nagyobb dolog számunkra az, hogy eddig a földig is elér a te kegyelmed. De az igazi nagy kérdés ma az, hogy vajon a szívünkig elér a te kegyelmed. És látjuk mi, hogy milyen kemény a mi szívünk, és még amikor úgymond a jót akarjuk, akkor is sokszor csak önmagunkat akarjuk helyzetbe hozni. Amikor a legjobb szándékkal teszünk valamit, sokszor még akkor is felismerhetjük, hogy még a jó szándékaink mögött is önzésünk van. És ezért most kérünk téged, hogy kegyelmeddel jöjj, és olvasd meg a mi szívünket, hogy annyira kicsik tudjunk lenni, annyira megtörtek, hogy a mélységből segítségül tudjunk téged hívni. Jöjj és szabadíts meg minket. Jöjj és ments meg minket a haragjainkból, a gyűlölködéseinkből, a bosszunkból, a felhalmozott, tartogatott megbántottságainkból. Egészen személyesen jöjj, mert szükségünk van rád, és nem tudjuk megváltoztatni a szívünket. Jöjj Jézus, és szabadíts meg. És ezzel együtt, Urunk, szeretnénk magunkat odaadni, hogy a te városodat szolgáljuk és építjük ebben a világban. Az ajándékainkkal, a képességeinkkel, mint építők, mint mérnökök, mint művészek, mint az oktatásban, az egészségügyben, vállalkozásokban, legkülönbözőbb helyeken dolgozók, vagy tanulók. Addurunk, hogy a te városod bontakozzon ki a szemünk előtt, és a te városodat akarjuk építeni ebben a világban, ne a magunkét. Hogy mindazon, amit teszünk, téged akarjunk szolgálni, ne önmagunkat. És így, Urunk, imádkozunk, könyörgünk ezért az országért, ahol oly nagy a gyűlölködés, oly nagy a szembenállás, és ez az ünnep oly sokat elmond erről, hogy hogyan és miért állnak szembe egymással a generációk. Urunk, szükségünk van arra, hogy a te bocsánatod, a te kegyelmed, a te tőled való megbocsájtás érhessen el mindannyiunkat ebben az országban, és születhessen egység, ami ugyanakkor az igazságra épül, születhessen megbékélés, és így születhessen jövő. Így kérünk, Urunk, hogy állj meg bennünket ezekben a napokban, amikor oly sok érzelem és indulat is kapcsolódik sokakban a múlthoz, családjuk, felmenői által elszenvedett megaláztatáshoz, vagy bebörtönzéshez, vagy kínzáshoz. Egy másik oldalon meg, oly sokan csak magukat igazolják. Adunk, hogy mi béketeremtőként tudjunk jelen lenni ebben a világban. Az Úr Jézusi 77-szeres lelkületre rámutatva, és arra, hogy te újat tudsz kezdeni. Nem csak a szívünkben, hanem ebben az országban. Így imádkozunk ma különösen is a mi országunkért, a mi hazánkért. És áld meg, Uram, a mi személyes életünket, Neked adjuk a gondjainkat, terheinket, kérdéseinket, kérjük a bölcsességedet, kérjük a gyógyító kegyelmedet, kérjük a vezetésedet, de legfőbbképpen kérünk neked engedelmes, téged ismerő, téged szerető, alázatos szívet. Az Úr Jézus nevében hallgass meg, kérünk. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen.